Augusztusban több mint 358 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés, ami a portfólió gyűjtése szerint a legmagasabb 8. havi deficit az adatok rendelkezésre állása óta. A gazdasági portál elemzője elmondta, hogy augusztusra lényegében az egész évre tervezett pénzforgalmi hiánycél teljesült. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Augusztusban 358,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés, hogy el tudják helyezni a hallgatók ennek a méretét. Korábban az augusztus hónapban, tehát a 8. hónapban soha nem volt még ilyen mértékű költségvetési hiány. Talán ami leginkább bemutatja, hogy mekkora méretű, a legmagasabb eddig a tavalyi 236 milliárd forintos deficit volt. Jellemző egyébként, hogy az év 8. hónapjában minden évben, minden alkalommal kiukad a költségvetés, ezzel egyedül a 2016-os év volt kivétel, amikor többletes lett az államkassa egyenlege, viszont az elmúlt években rendre jelentős több száz milliárd forintos mínuszokat halmozott föl a költségvetés, de még ezt is túlszárnyalta a hiány az idei 8. hónapban.
Mi lehet ennek az oka?
Egyelőre a részletes háttéradatokat, háttérfolyamatokat nem látjuk, de hogyha az eddigi költségvetési folyamatok folytatódtak és kitartottak, amit már júliusban említettünk és beszéltünk róla, az elsősorban a bevételi oldalak az elcsúszásával, elmaradásával magyarázható, ugye korábban már többször beszéltünk arról, hogy az áfa bevételek nagyon-nagyon vérszegényen növekednek, összességében egyébként az év első 7 hónapjában 1,5%-kal növekedtek a tavalyi év első 7 hónapjához képest. Kérdéses, hogy ez a folyamat fennmaradt, ez a negatív folyamat. Valószínűsíthetjük, hogy igen, és elsősorban ezért a bevételi oldalak elcsúszásával magyarázható a költségvetés ilyen mértékű rossz állapota.
Van-e tennivalója a kormánynak ezzel a helyzettel, hogy lényegében az első 8 hónapban az egész évre tervezett pénzforgalmi hiány cél teljesült, szükséges korrekció?
Igen, ugye 3300 milliárd forintos 8 havi kumulált deficitnél járunk, ez gyakorlatilag 97% az egész évre tervezett pénzforgalmi hiánynak. Az már hónapok óta nagyjából egy elemzői konszenzus, és a piacon egy konszenzus, hogy a költségvetés idén jelentős elcsúszásban van, és elcsúszás alakul ki. Pont 2 héttel ezelőtt végeztünk egy friss számítást az akkori júliusi részletes államháztartási adatok alapján. 1500 milliárd forintos éves elcsúszást valószínűsítettünk, még a novemberi nyugdíjkiegészítés, nyugdíj plusz nyugdíj folyósítás figyelembe vétele nélkül, hogyha ezt is hozzáadjuk, akkor akár könnyen lehet egy 1700-1800 milliárd forintos elcsúszás, ami bőven 2% pont feletti hiánycél emelkedést jelentene, ami azt jelenti egyébként, csak azt vetíti előre, hogy a kormány egy beavatkozási kényszerben van. Költségvetés a mostani információink szerint abban az állapotban nem teljesült, ami az eredeti terve volt a kormánynak, és könnyen lehet, hogy egyébként egy hiánycél emelést és más kormányzati beavatkozásokat is láthatunk majd az ősz folyamán.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Jelentős mértékben több mint 2000 millió euróval javult júliusban a magyar külkereskedelmi mérleg az egy évvel ezelőtti több mint 1300 millió euró deficithez képest, mondta az Inforádiónak a Központi Statisztikai Hivatal adatait értékelve az MBH Bank elemzési centrum vezető elemzője. Szupán Gergelyt kérdeztem.
Egyik oldalon az exportunk továbbra is növekedést mutat. Az export euró értéke 4,3%-kal növekedett annak hatására, hogy az utóbbi hónapokban már elkezdett talpra állni az iparnak az export értékesítése, tehát az ipari termelésnek a kivitele az már kedvezően alakul. Ugyanakkor az importnak az euró értéke, tehát euró árfolyamon mért értéke közel 13%-kal csökkent. Ez két tényező eredője, az egyik az, hogy tavalyhoz képest érdemben zuhantak az energiaárak, és ugye energiából meg energiahordozóból masszív behozatalra szorulunk, így ennek az értékének az alakulása érdemben befolyásolja, hogy milyen külső egyensúly alakul ki. Ugye tudjuk, hogy tavaly év elszálltak a gázáram olajárak, amelyek jelentős mértékben ontották tavaly a cserarányunkat, ezen keresztül pedig a külső egyensúlyunkat nagyon nagy deficitbe vitte. Viszont ezzel szemben idén óriási mértékű javulás látható mind a gáz, mind áram, mind olajárakban tavalyhoz képest, tehát töredékére csökkentek például tavaly ilyenkori szintekhez képest a gázárak, és ennek köszönhetően van egyrészt egy cserarány javulás, tehát olcsóbbak a import termékek, mint egy évvel ezelőtt. A másik pedig a belső kereslet csökken, ugye láttuk már a GDP adatokon, beruházási adatokon, fogyasztási adatokon, hogy mind a fogyasztás, mind a beruházás valamelyest csökkent tavalyhoz képest. Ez viszont csökkenti a felhasználási célú importot, illetve beruházási célú importot, és ennek az eredményeként csökken az import tavalyhoz képest, miközben nő az export. És ezek hatására ugye az export-import olló azt eredményezi, hogy A tavalyi júliushoz képest a egyenleg javulása meghaladta 2 milliárd eurót, tehát óriási mértékű javulást mutat, és így jött ki a jelenlegi közel 700 millió eurós többlet, szembeállítva a tavaly ugyanebben a hónapban mért több mint 1,3 milliárd euró deficithez képest.
Mi az, ami várható, tehát megmaradhat-e ez a pozitívum a külkereskedelmi egyenlegben?
Most jelenleg igazából semmilyen indokat nem látunk arra, hogy mitől módosulna, hiszen továbbra is viszonylag kedvezőek az energiaárak, ugyan látszik, hogy a gázárakban van némi ugrándozás, de ahhoz képest, hogy most ilyen 30-35 euró között mozog a gázár, miközben tavaly átmenetileg átlépte 300 eurót is, hát ugye annak a töredékén forog. És ugyanígy más energiahordozókból is csökkentek az árak, tehát ez a tendencia egyelőre nem fordult meg, tehát ez továbbra is javítja a külkereskedelmünk egyenlegét, és ugyanígy persze a folyófizetési mérlegét is. Másik oldalról egyelőre még nagyon nagy mértékű változást nem tapasztaltunk a beruházásokban, illetve a fogyasztásban. Nyilván fokozatosan arra számítunk, hogy a fogyasztás, ahogy a reálbérek már javulni fognak az év hátralő részében, a fogyasztás elkezd talprálni, de nem fog felugrani. Tehát összességében nem fogja érdembe befolyásolni ezeket a tendenciákat. Talán egy kicsikét lassabban fog javulni már a következő hónapokban a külső egyensúlyunk, de továbbra is javulni fog. A külkereskedelmünk szignifikáns javulása hozzájárul ahhoz is, hogy a forint sérülékenysége jelentős mértékben csökkent tavalyhoz képest. Ugye tavaly azt tapasztaltuk, hogy a forint rekord mélységekbe zuhant, főleg a nyári hónapok végén, tehát szeptember-októberben, amikor a legnagyobb volt a deficitünk a külkereskedelemben. Idén ennek a fordítottját várjuk, hiszen hogyha a külkereskedelmünk ilyen masszívan javul, az nagyon nagy mértékben támogatja a forint árfolyamát, tehát a forint stabilitásához hozzávezetett, még akkor is, hogyha közben valamihez csökkennek a kamatok. Tehát összességében a forint sérülékenységet szignifikánsan javítja.
Szupán Gergelyt, az MBH Bank Elemzési Centrum vezető elemzőjét hallották. Új közös valután dolgoznak a BRICS országok, vagyis Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója szerint a digitális pénz lehet a közös valuta. Ennek kidolgozásával ezek az államok már sokkal előbb is járnak, mint akár az Európai Unió vagy az Egyesült Államok. Máté Rékát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát kérdeztem.
A világ legnagyobb devizatartaléka jelenleg az amerikai dollár. Számos országnak már több évtizede kellemetlen az, hogy a különböző más országokkal folytatott kereskedelmi tranzakcióikat dollárban kell végezniük, vagy dollárban szokás végezni. Az Oroszország ellen bevezetett szankciók mindezt a korábbi elégedetlenséget csak még inkább felerősítették, de a nyugat politikai értékeivel nem mindenben egyetértő, és nem feltétlenül egyetértő többi ország számára is ez egy ilyen vészjelzés volt, ami Oroszországgal történt, nevezetesen az, hogy Oroszországot leválasztották a SWIFT rendszerről. Vagyis nem tud részt venni azokon a fórumokon, ahol a nemzetközi kereskedelem zajlik, és legalábbis nem dollárban. Ezért aztán sokkal inkább felerősödött az alternatív megoldások keresése, tehát Oroszországnak és a bele szorosan együttműködő, vagy vitatottan együttműködő Dél-Afrika és Kínának nem áll érdekében, hogy a dollár pozícióját ilyen magasan tartsa. Tehát nekik saját érdekük már csak katonai szempontból is, hogy valamivel gyengítsék a dollár erejét.
Mennyire lehet jó megoldás ebben a helyzetben a közös valuta ezen országok között, illetve melyik lehet ebben az esetben a közös valuta? Ugye automatikusan a yuanra gondolunk, viszont felmerül az a kérdés, hogy Oroszországnak ebben a helyzetben, tehát amikor ugye a SWIFT rendszerről megtörtént a lekapcsolása, mennyire elfogadható az, hogy erősítse Kína pozícióját esetlegesen azzal, hogy a közös valuta az a yuan?
Igen, automatikusan arra gondolunk, hogy mivel a legtöbb ország Kínával egész biztosan kereskedik, akkor a yuan, vagy a más néven a renminbi lenne az a valuta, amit közösen elfogadnának. Csak hogy ez nem csak, hogy Oroszországnak nem lenne a legideálisabb megoldás, hanem egy másik tagállamnak sem. Tehát különösen például India nem szeretné azt, hogy az ő saját valutája másodrangú legyen. Hogyha ezt elfogadnák a BRICS tagállamok, akkor az egyértelműen két pólusúvá alakítaná át a világgazdaságot, amelyikben egyrészt ugye a dollár, másrészt a kínai renminbi foglalna helyet. Indiának jóval hosszabb távon jóval több kapacitás lehet, mint jelenleg van Kínának. Úgy humán erőforrás szempontjából, mint demográfiai szempontból, mint gazdasági szempontjából. Ezért aztán én nem nagyon hiszem azt, hogy a kínai valuta lenne az, amit bevezetnének a BRICS tagállamok. Felmerültek olyan hírek, hogy az 5R, vagy az R5 nevezetű 5 tagállam által kibocsájtott valutáról neveznék el a közösen használt devizát, de erről még semmi konkrétumot nem lehet tudni. Ezt én valószínűbbnek tartom, mint azt, hogy egész egyszerűen átvennék a kínai a yuan használatát. Viszont még valószínűleg tartom azt, hogy egész egyszerűen csak a saját devizájukban való kereskedelmet szeretnék megerősíteni. Ennek pedig az a módja, hogyha digitális valutát használnak, és ennek nagyon nagy az esélye. Már kb. 2-3 éve Kína bevezette már a digitális valutáját, és azt már teszteli. India bevezette, Oroszország pár hete fogadta el, kb. Egy hónapja fogadta el az erre vonatkozó törvényt, kb. 3 hete teszteli. Ekközben ugye az Európai Unió digitális valutája és a dollár digitális formátuma még nincs is kiforva. Tehát ilyen szempontból a BRICS tagállamok lépés előnyben vannak. Ez azt jelenti, hogy egymás között úgy fognak tudni kereskedni, hogy kikerülik a SWIFT rendszert, a különböző más nemzetközi kereskedelmi rendszereket, és sikerül sokkal olcsóbban lebonyolítani a különböző tranzakciókat. Ebben az esetben mindenképpen megerősödne a saját valutájuk.
Máté Rékát, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. A hazai gyümölcsök jelentős részének telepítését nem előzte meg fajta vizsgálat az elmúlt 10-15 évben. Részben ez is oka annak, hogy körülbelül egy évtizede gyümölcsökből nettó importőr lett Magyarország, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Márton Fibélet kérdeztem.
Az elmúlt években nettó importőré vált a magyar gyümölcstermelés, és ennek több összetevő okai vannak. Az egyik a klímaváltozás, nyilvánvaló itt a fagyokra gondolok, és ez elsősorban a csonthéjasokat támadja meg. Itt a kajszira, őszire és cseresznyére gondolok, de van olyan év, amikor az almát is érinti. És ezen túlmenően még van egy pár olyan technológiai és hatékonysági elmaradottságunk, amit most be kéne hoznunk következő időszakban, mert a kormányzat elég komoly összegeket szán a mezőgazdaság fejlesztésére. Az egyik ilyen probléma a fajta kérdése. A rendszerváltoztatás után, amikor beléptünk az Unióba, az akkori kormányzat megszüntette a fajta kísérleteket. Ez arról szól, hogyha behozunk valamilyen fajtát, amit nem Magyarországon nemesítettek, azt ki kellett próbálni, és utána annak alapján lehetett, vagy volt érdemes telepíteni, hogy az a magyar viszonyokat bírja-e. Ez elmaradt, ez a tevékenység megszűnt egy rossz szemlélet miatt, mert világfajtákat akartak ugye Magyarországra szánni, és aztán ezt be is lehetett hozni, amivel az a nagy probléma, hogy azok a fajták nem Magyarországra lettek nemesítve, és ennek az eredménye lassan-lassan oda vezetett, hogy hát egyre kevesebbet termett, egyre nagyobb volt a káruk a gazdáknak, illetve hát elmaradtak azok a piaci lehetőségek, amik korábban Magyarországnak megvolt. A korai fajták, amiket főleg az őszi baraszról, ha beszélünk, főleg a mediterránba, francia, spanyol, olasz területen nemesítettek, ezek melegebb éghajlatra szánt fajták, amiket behoztunk Magyarországra, és itt a utóbbi klímaváltozás alapján, ez azt jelenti nem csak az, hogy télen fagyva, hanem nagyon nagy hőingadozások egyik napról a másikra, mint károkat okozott. Ráadásul a korai fajták mindig találkoznak az importból behozott déli fajtákkal, így a piaci lehetőségeink itthon is csökkentek, a végén olyan helyzetbe kerültünk, hogy nettó importőrök lettünk.
Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Van-e valamilyen javaslatuk?
A javaslat, amit a kormányzat felé megfogalmaztunk, az arról szól, hogy állítsuk vissza a fajta kísérleti rendszert, és ezen belül minden olyan fajtát, amit szánunk a gazdáknak támogatással telepíteni, azt előzetesen vizsgáljuk meg. Nyilvánvaló, ez egy hosszabb folyamatot jelent, 4-5-6 évet, de én úgy gondolom, hogy miután minden ország megteszi ezt, hogy megvizsgálja a fajtákat, amit a gazdáknak ajánl, ezt Magyarországnak is érdemes megtenni, ez az egyik lépés, és kiegészítve így például a fagykárokat, a fagyvédelmi berendezésekkel, amit egyébként megint 80%-ban támogat a kormányzat, a kettő együtt már hozhat olyan eredményt, hogy Magyarországon sikeresebbek lehetnek a gazdák, mert látszik, hogy nálunk inkább a közép és a középkésői fajtákat lenne érdemes termeszteni.
Mióta van ez így, hogy nettó importőr Magyarország gyümölcsből?
Körülbelül egy olyan 10 éves folyamat eredménye lett ez, és hát ehhez még persze hozzájárul az is, hogy óriási piaci konkurenciával kell szembenézzünk. Itt beszélhetnék a áfáról, beszélhetnék a technológiai kutatások elmaradásáról, a szervezettségi szintje a gazdáknak Magyarországon nagyon alacsony, ezt is újra kéne gondolni Magyarországon, mert nem ördögtől való a termelői szervezeteknek a működése, Európában nagyon sikeresen működik, Dániáról, Hollandiáról beszélek, vagy akár a franciákról, és én úgy gondolom, hogy ez összességében hozná meg azt az eredményt, hogy ismét számottevő termelésünk legyen ezen a területen.
Márton Fibélát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották. Bajban vannak a hazai bodzatermesztők, mert jelentősen csökkent a pandémia után a bodza felvásárlási ára. Ezt a gyümölcsöt a járvány alatt jó áron lehetett értékesíteni, mert igen magas a vitamin tartalma és erős immunerősítő is, mondta annak Fejér megyei kertészeti osztályának elnöke. Csizmadia György a gyümölcs és gyümölcsléfogyasztás fontosságáról is beszélt az Inforádiónak.
A bodza felhasználása 95%-ban az ételfesték, a benne levő magas vörös színanyag tartalom miatt, viszont a felszaladt árak miatt az élelmiszergyártók kiírták a receptekből, meg kell nézni minden piros terméknek az összetételét. Most már nem bodzát fogunk ott találni, egy gumicukorban, egy joghurtban, vagy egy gyümölcslében, hanem fekete répa levet, vagy fekete berkenye levet. A gyártók azt gondolták, hogy egy termékben a bodza az nem túl sok költség, de összességében, amikor vesz egy nagy gyár egy 80-100 tonna bodzasülítményt, ott már nyilván nem mindegy, hogy a bodzasülítmény ára fölment háromszorosára. Innentől kezdve a gyárak az idei szezonnak úgy mentek neki, hogy köszönik szépen, akkor bodza nem kell. Ezért bepadlózott a piac. A termelők pedig bebizonyították azt, hogy akik még 3 évvel ezelőtt 50 forintot kértek rá az ára, és napi szinten emelkedett 50 forintot az ár, és az 550 forint sem volt elég, ők bebizonyították most azt a vevőknek, hogy 65 forint ért is ezt a terméket le lehet szedni és el lehet adni. Ez így ebben a formában katasztrófa, és a legnagyobb probléma ezzel az, hogy mi lesz jövőre. Ez a piaci helyzet és szituáció egy komoly gond. Azért az látszik, hogy azt az ármagasságot, ami volt a Covid alatt, azt nem lehet elérni. Egyébként az a piac az teljesen megállt, tehát abból, hogy elmúlt a veszély, az emberek nagyon visszavettek a jellegű immunerősítő fogyasztásából, tehát maradt a színezőnyebb piac. Milyen az önköltség alatt?
Hányan foglalkoznak ma Magyarországon bodzával, és mekkora területen?
6500 hektár van a hivatalos statisztikákban, 6-700 bodzatermelő van.
A bodza önálló gyümölcsként, vagy lekvárok, szörpök alapanyagaként mennyire állja meg a helyét? Magyarországon mennyire van ennek keletje, hiszen azt lehet hallani, hogy külföldön Németországban például önálló gyümölcsként is, nem csak színezőanyagként helye van a bodzának a napi fogyasztásban.
Legyünk őszinték magunkkal szemben. Az emberek szeretnének egészséges életmódot élni, és ez egy jó hangzó dolog. Ennek ellenére az energiaitalpiac szágúd, és nem a gyümölcslépiac. Tehát valójában a probléma forrása az innen van, hogy a fogyasztói szokások átalakulása mellett klasszikus módon a gyümölcsöt tartalmazó termékek, késztermékeknek a piaca folyamatosan csökken. Ez okozza egyébként azt a relatív túltermelést, ami minden gyümölcsnél megvan, így a bodzánál is. Az, hogy van egy nagyon szűk, tudatos fogyasztói réteg, ez nyilván egy kicsit magasabb lett a Covid után, mint előtte volt, de messze lesz alulmarad, ahhoz képest, hogyha egy reprezentatív kutatást végezne valaki telefonon, mindenki egy kicsit fölfele becsülné, hogy ő mennyi gyümölcslevet és akár fogyaszt a bodzelevet. Nem nagyon fogyasztanak az emberek bodzelevet Magyarországon, sem bodzelek várt. Tehát annak ellenére, hogy ismert és régóta ismert. 25 évvel ezelőtt bementünk egy étterembe, akkor az volt a kérdés, ha leültünk egy asztalhoz, hogy 10 emberből 9 hányféle gyümölcslevet rendel. Ma az a kérdés, hogy hányan rendelnek egyáltalán gyümölcslevet.
A minőségi 100%-os, esetlegesen alacsony cukortartalmú gyümölcslé azért meglehetősen borsosáron kapható.
Mihez képest borsosár? Egy gombócfagyihoz, egy kávéhoz, egy cigihez, egy energiaitalhoz, 2 liter kólához. Ha megnéznénk azt, hogy termékek ára hogyan változott, és én nagyon haragszom a sajtóra, amit mindig arról zeng a sajtó, hogy drága a gyümölcs, drága a zöldség, drága a gyümölcslé. Igen, a beltartalommal nem lévő energiaitalhoz a bepalackozott vízhez képest lehet, hogy drága. De ha belegondolunk abba, hogy egyébként akár egy natura almalé, és annak az almának az ára, amiből a natura almalé készül, tulajdonképpen 20 éve változatlan az ára, akkor hogy lehet drága? Úgy lehet drága, hogy mihez képest mit viszonyítunk. Teljesen természetessé vált, hogy vannak áremelkedések, amiket elfogadunk, és van, ahol pedig ami egészséges termék, az attól egészséges, hogy van beltartalma. Itt a kulcsmondat. Nagyon érdekes az embereknek a gondolkodás módja, hogy megveszem a vitamint, de nem iszok narancslevet. Megveszem a különböző készítményeket, legyen az mondjuk hal kapszulla, de nem eszek tonhalat. Tehát addig, ameddig az alapélelmezésünk egyre inkább hiány szenved egy magas beltartalmi értékű élelmiszerből, mert hogy drága, multivitaminokkal próbáljuk ezt pótolni. Az élelmiszer termékeknél egy natúr gyümölcslé beltartalmát, rosttartalmát, vitamintartalmát tekintve, nyilván persze legjobb lenne a frissen préselt gyümölcslé, akkor abban minden benne van, aminek kéne lenni, és a bodzának nagyon magas az antioxidáns tartalma, nagyon magas ugye a színanyag tartalma, teljes egészében kiváltható a vaspótló gyógyszerek használt a napi fél deci bodzelé megnyomásával. Teljesen abszurd helyzet az, hogy mi most itt Magyarországon lefagyasztjuk a bodzát, eladjuk Kínába, Kínába port csinálnak belőle, ez a por ez elmegy az Egyesült Államokba, ott kapszulát gyártanak belőle, és ez a kapszula meg visszajön Magyarországra. Miközben csak bodzelevet kéne inni.
Csizmadia Györgyöt, a NAK Fejér megyei kertészeti osztályának elnökét hallották.